Dicsértessék a Jézus Krisztus! A kedves hallgatók, Csúcs és Forrás című liturgia magyarázó műsorunk 6. részét hallják. Kellemen Imre atya vagyok. Nagy szeretettel köszöntök mindenkit. Az előző részben arról beszéltem, hogy a vatikáni zsinat után 16. Benedek pápa, aki nagyon szerette a liturgiát, mit is gondolt erről, milyen fontos szempontokat tartott szem előtt a liturgiával kapcsolatban, és amikor erről beszéltünk, eljutottunk odáig, hogy Benedek pápa motu propriót adott ki, melyben ismét engedélyezte hivatalosan a szentmisének az úgynevezett hagyományos trienti formáját a 23. János pápa misekönyve alapján. És most egy picit visszatérnénk erre, hogy mi is ennek a hagyományos mise formának a különlegessége. Sok mindent lehetne persze erről mondani, nincs időnk és lehetőségünk most mindent elmagyarázni, azonban ami a régi mise rítusa és a mostani új mise rítusa között a legszembetűnőbb különbség, az az, hogy a pap úgymond háttal misézik-e, vagy szemben misézik-e? Természetesen ezek a kifejezések nem túl jók, nem túl szerencsések, hiszen itt sokkal mélyebb dolgokról van szó. Az úgynevezett háttal misézés például az nem elsősorban azt jelenti, hogy a pap hátat fordít a híveknek, hanem azt, hogy egy közös irányba néz a hívekkel, és közösen mindannyian együtt fordulnak az Úr felé, az Isten felé, akihez a szentmise alatt minden imádság száll. Éppen ezért a misének ez a hagyományos formája jobban kifejezheti azt, hogy mi felé is irányul az imádságunk, kihez imádkozunk, s valóban nem az egyes ember, nem a pap a főszereplő, hanem Krisztus, az Isten, akihez imádkozunk, akivel együtt vagyunk. Ugyanakkor ennek a hagyományos miseformának lehet talán a nehézsége, főleg a mai korunkban, hogy talán úgy tűnik, hogy a hívektől távol álló ez a miseforma. Az, hogy a pap valóban a híveknek hátat fordít, ez azt eredményezheti, hogy a hívek nem tudnak annyira bekapcsolódni, nem tudnak annyira figyelni. Talán ma jobban igényli az ember, hogy a szentmise az annak ellenére, hogy Isten felé irányuló cselekedet, mégis közösségi cselekedet is legyen. Az új mise rítus, mise forma a vatikáni zsinat óta pont ebben egy picit talán erősebb, hogy amikor a pap úgymond szemben áll a hívekkel, jobban kifejezésre tud jutni az, hogy együtt vagyunk egy közösségben, a hívek jobban látják, jobban értik azt, hogy mi történik ott, ugyanakkor megvan az a veszélye, hogy szimpadiassá válik a cselekmény, hogyha a pap pont azért, mert most már a hívekkel szemben áll, ezért túl nagy jelentőséget tulajdonít annak, hogy a hívek mit csinálnak, hogyan is tekintenek rá. Vagyis, hogyha az Isten helyett a közösség lesz a fő szempont, az emberek lesznek a meghatározók, akkor baj van. A misének mindkét formája, a hagyományos és az új formája is lehet Istenhez közelvívő, felemelő, és lehet elhibázott mind a kettő. Én azt gondolom, mint annyiszor szoktam hangsúlyozni a liturgia kapcsán, hogy itt sem a háború a jó megoldás, nem azon kell vihaskodnunk és vitatkoznunk, hogy melyik formája jobb a misének, melyiket kell mindenképpen erőltetni, hanem azt, hogy akármelyik formát végezzük, azt valóban hitelesen, Istenhez fordultan végezzük, és a fő célunk az legyen, hogy valóban őt dicsőítsük, imádjuk és áldjuk. Egyébként ez a téma, hogy a pap háttal vagy szemben misézik-e a híveknek, rávilágítja a figyelmünket egy sokkal tágabb dologra a liturgián belül, a szimbólumoknak a témájára, ami mindig is nagyon fontos a liturgián belül. Ugyanis régen az elsődleges kérdés nem is az volt, hogy a pap az háttal vagy szemben misézik-e, hanem az, hogy a templom merre felé néz, merre felé irányul, hiszen nagyon fontos volt a templomok keletelése a kereszténységen belül is, hiszen a nap felkelése, mint Krisztus föltámadása egy nagyon fontos szimbólum volt, és a templomot megpróbálták úgy orientálni, hogy valóban keletre nézzen, keletre irányuljon. Ez erre a szimbólumra figyeltek erőteljesen. Így amikor találkozunk az egyház kezdeti idejéből olyan templomokkal, ahol úgymond szembemisézés történt, ott az valóban úgy volt, például a nagy bazilikák közül némelyikben, de nem azért misézett szemben a pap a hívekkel, mert ezt közösségileg olyan fontos szempontnak tartotta, hanem azért, mert így tekintett keletre, Krisztus felé, a feltámadt Krisztus felé. Mai korunkban sokszor úgy tűnik, hogy elfelejtjük ezeket a szimbolikákat, ma már a legtöbb templomunk az nincs keletelve például, azonban hát eléggé fontos lenne most is figyelnünk arra, hogy a szimbólumokat azt értsük és fontosnak tartsuk, hiszen a liturgia az tele van szimbólumokkal. Néhányat meg is említhetünk itt, például, hogyha a templomba megyünk, akkor eleve a templom az nagyon fontos szimbólum, hiszen egy szent helyről van szó. Miért is megyünk templomba? Bárhol imádkozhatunk, bárhol találkozhatunk Istennel, de a templom, pont mivel egy szent hely, segít abban, hogy jobban meg tudjunk nyílni Istennek, jobban el tudjunk csendesülni, oda tudjunk figyelni. Fontos, hogy kiszakadjunk a profán világból, kiszakadjunk egy picit a hétköznapi rohanásból, és a templomba érve úgymond maga a hely megérintsen bennünket, a szent helyen jobban tudjunk Istenre figyelni. Ahogy a templomba megyünk, egyből az ajtó például nem csak egy egyszerű tárgy, egy szerkezet, amin keresztül belépünk az Isten házába, hanem maga az ajtó is szimbólum. Krisztust, Jézus szimbolizálja, hiszen maga mondja az evangéliumban, hogy én vagyok az ajtó a juhok számára. Valóban, ha belépünk az utcáról a templomba, az ajtón keresztül, Jézuson keresztül megyünk be. Ő rajta keresztül tudunk az Atyához közeledni, csak rajta keresztül tudjuk ezt megtenni. És hogyha beléptünk az ajtón, akkor ott a szentelt víztartó, amelybe belemártjuk ujjunkat és keresztet vetünk. A szentelt víznek szintén nagyon fontos szimbolikus jelentése van, hiszen a víz az megtisztít. Levetjük az utca sarát, szennyét, elfelejtjük a világot egy picit, és belemerítkezünk a kegyelembe. Az Istennek a szentségével akarunk találkozni, a víz által megtisztulunk. Mindig, amikor szentelt vízzel meghintjük magunkat, akkor gondoljunk erre, hogy most meg akarunk tisztulni. A kegyelemben, Isten kegyelmében akarunk élni. A víznek ugyanez a megtisztító, éltető szimbolikája domborodik ki amúgy a keresztség szertartásánál is, amikor is a vízzel leöntjük az újonnan megkereszteltet, és ezzel fejezzük ki azt, hogy megtisztul az áteredő bűntől, hogy Isten gyermeke lesz. A víz tehát nagyon fontos szimbóluma az egyháznak, ugyanúgy, mint az ajtó, vagy mint például az oltár. Az oltár sem önmagában csupán egy használati tárgy, egy kis asztal, hanem egy lehetőség szerint fixen kőből épült építmény, amely magát Krisztus szimbolizálja, hiszen ezen az oltáron áldozza fel önmagát. Az oltáron lesz jelen valóvá az ő teste és vére, amely az egyetlen kereszt áldozatát tesz jelen valóvá a szentmisében. Éppen erre emlékeztet minket az oltára helyezett feszület is, a szentmisének az áldozati jellegére. Ezen túl az oltárra gyertyákat szoktunk helyezni, melyek szintén szimbólumok, hiszen a gyertya a fényével az isteni fényt jelképezi, az örök életet, különösképpen a húsvéti gyertya. De maradva az oltárnál, az oltárra páros számú gyertyát szoktunk helyezni, kettőt, esetleg 4-et vagy 6-ot, kivételes esetben, ha a megyés püspök tartja a szentmisét a templomban, akkor pedig 7-et. Ezeken túl az oltáron csupán a kehely foglal helyet, a bor, a szent vér részére, illetve a különböző edények, a paténa, ciborium, a szentostyák részére. Ezeken túlmenően nem szabad, nem illik mást helyezni az oltárra, kivéve persze a misekönyvet, meg a mikrofont, de például nem jó, ha virággal tele van téve, vagy egyéb díszekkel, nem jó, ha a papot tárolja a hirdetések szövegét, vagy egyéb kiadványokat. Az oltár az egy megtisztelt, fölszentelt építmény, amely Krisztus szimbolizálja, és meg kell éppen ezért tisztelnünk. Ezt fejezzük ki azzal is, hogy az oltár előtt térdet hajtunk, hogy a pap megcsókolja a szentmise kezdetén és végén, illetve hogy ünnepi alkalmakkor megtöménezzük. A tömén egyébként, a töménezés szintén egy fontos szimbóluma az egyháznak. A tömén az a Istenhez szálló imádságot szimbolizálja, amint az a zsoltárokban le van írva, imádságom, mint a tömén füst szálljon eléd, Uram. Sok más szimbólum is szerepel a liturgiában, például önmagában a test tartásunk is különböző szimbolikus dolgokat fejez neki, az, hogy állunk a templomban, az nem csak azért van, mert nem tudunk éppen leülni, hanem az állással tiszteletünket fejezzük ki az Isten iránt, megtiszteljük azzal, hogy két lábon állunk, odafigyelünk rá jobban. Ugyanakkor, ha még jobban ki akarjuk fejezni az alázatosságot, az Istenre nyitottságunkat, akkor letérdelünk. A szentmise fontos részén, az átváltoztatásnál térdelünk le, ezzel kifejezve azt, hogy akkor megalázzuk magunkat, és valóban megpróbáljuk így befogadni azt a kegyelmet, amelyet a szentmisének ez a pillanata része jelent számunkra. A térdhajtáson túl a leborulás az egy még fontosabb szimbolikus cselekedet, amikor nagypénteken a pap leborul a szentélyben, ezzel kifejezi a teljes odaadottságát Istennek, a teljes megsemmisülést az ő színe előtt. Ugyanezt történik a pap szentelés szertartásában is, amikor a felszentelendő jelöltek leborulnak a litánia alatt, és ezzel teljesen átadják magukat a mindenható Istennek. És a különböző testmozgásokon, tárgyakon kívül még szimbolikus jelentése van a liturgiában, például a színeknek is. Ezzel fogunk foglalkozni a következő műsorban, illetve az egyházi évvel, az egyházi idővel tartsanak akkor is velünk. Most elbúcsúzom a kedves hallgatóktól, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Csúcs és forrás. Kelemen Imre atya liturgia magyarázatát hallották.
Ahol vagy, magyarok, tündöklő csillagok,